Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A magyarok könyves Kálmánnak nevezik őt, mert voltak könyvei, amelyekből mint püspök a Zsolozsmát olvasta, írja a krónika Kálmán királyról. De nem csak ezért tartjuk őt a korabeli Európa egyik legműveltebb uralkodójának, hanem törvényei, egyházpolitikai intézkedései és külpolitikája is alátámasztja ezt az elnevezést, csak a testvérével való kapcsolat vet némi árnyékot erre a pozitív megítélésre. Témánk Európa egyik legműveltebb magyar királya.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban, amint a felvezetőből is hallszott, Kálmán király uralkodásának különböző aspektusaival fogunk foglalkozni, belpolitikájával, törvénykezéseivel, egyházpolitikájával, külpolitikájával. Elsősorban a negatív fizikai vonások ellenére mindenképpen a 11-12. Század fordulójának egyik legjelentősebb királyáról van szó, sőt az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodójáról, akire érdemes még néhány percet áll.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunkban tulajdonképpen két konkrétabb dologról beszéltünk, ugyebár az egyik László királynak az épített öröksége volt, a műsorunk második részébe pedig elkezdtünk beszélni Könyves Kálmán uralkodóról. De ugyebár beszélgetéseinket, hát mondhatni lassan egy évszázaddal ezelőtt kezdtük el István királlyal, és azt gondolom, hogy jó lenne egy picit visszaemlékezni, hiszen már jó néhány műsor eltelt, mióta beszéltünk róla, és pedig uralkodásának a legfontosabb momentumait próbáltuk végigkövetni. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy megnéztük István királynak a származását, fiatalkoráról is próbáltunk néhány információt közölni, valamint a szóba került ugye útja a hatalomig, hiszen tudjuk azt, hogy ez nem volt zökkenőmentes, családnak egyik tagja, és pedig Koppány igényt támasztott a fejedelmi hatalomra, és megpróbálta ezt Istvántól megszerezni, viszont a kibontakozó hatalmi harcból István kerül ki győztesen. Ezután beszéltünk István király megkoronázásának a körülményeiről, azokról a vitás kérdésekről, amelyek ezt körülveszik, hiszen mind a mai napig nem vagyunk teljesen biztosak abba, hogy pontosan mikor történt István királynak a koronázása. A koronázás után pedig István király államszervezői tevékenysége került terítékre. Láttuk azt, hogy komoly megfeszített munkával legyőzte a Kárpát-medence törzsi vezetőit, és sikeresen kiterjesztette királyi hatalmát az egész Kárpát-medencére. Ugyanakkor láttuk azt, hogy István király hatalmának kiterjesztésével párhuzamosan a királyi hatalom megszervezésére is nagy hangsúlyt fektetett, hiszen ő hozta létre az első vármegyéket a Kárpát-medencébe, amelyet ugyebár a frank mintára épített ki. Ugyanakkor az ő nevéhez fűződik az első írott törvényeknek a kiadása magyar nyelvterületen, ugyanakkor pedig sokat tett a gazdaság fejlesztése érdekében is, ő verette az első pénzérméket a Kárpát-medencében, legalábbis a magyarok körében. Nagyon fontos szerepet tulajdonítunk neki a magyar keresztény egyház megszervezésében, hiszen az ő uralkodása alatt jöttek létre az első egyházmegyék, és ugyebár hagyomány szerint 10 egyházmegyét hozott létre, ezek közül 2 érseki ranggal rendelkezett rögtön kezdetektől fogva, és ennek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a magyar keresztény egyház független maradt a német birodalmi egyháztól. Ezen kívül Szent István királlyal kapcsolatban beszéltünk azon kísérletéről, hogy megoldja a trónutódlásnak a kérdését, hiszen tudjuk azt, hogy egyetlen felnőttkort megért fia, Imre herceg, egy vadászbalesetben elhunyt, így meg kellett valamiféleképpen oldani ezt a fontos kérdést, és István király az alkalmasság elvét próbálta figyelembe venni, amikor kijelölte utódját, és pedig Orszaoló Pétert. István királlyal kapcsolatban ezen kívül beszéltünk úgymond halála utáni, hát mondjuk úgy életéről. Tudjuk azt, hogy később László király szenté avatta, beszéltünk István királynak az elekjéről, illetve István király fontosságáról a magyar történelembe. István után Orszaoló Péter, illetve Abad Sámuelnak a rövid uralkodásáról is beszéltünk, de a következő fontos király az első András, akiről ugyebár azt tudjuk, hogy az István által megvakított Vazulnak a fia volt. András királlyal kapcsolatban kiemeltük az útját a hatalomig, illetve azon intézkedéseit, amelyekkel megerősítette a királyi hatalmat, és megerősítette a magyar keresztény egyházat. Tudjuk azt, hogy egy pogánylázadás következtében kerülő hatalomra, és ezen pogánylázadás során a magyar keresztény egyház elég érzékeny veszteségeket szenvedett, itt gondoljunk csak Gellért püspök halálára. Ugyanakkor András királlyal kapcsolatban beszéltünk a dukátusnak, a hercegségnek a létrehozásáról is, és ez fontos kiemelni, hiszen a következő több mint fél évszázadban ennek az intézménynek a létezése jelentős mértékben meghatározza a magyar történelmet. Tulajdonképpen a mai műsorunkba is vissza fogunk térni rá. Ezen kívül szóba került első András, illetve öccse Bélának a viszonya, illetve konfliktusa, és láttuk azt, hogy ez a viszony az 1050-es évek vége fele megromlott, mivel András a fiát Salamont akarta utódjául, Béla viszont igényt tartott a hatalomra, így kialakul az Árpád háznak az első testvérháborúja, amelyből Béla kerül ki győztesen, és András sajnos életét veszti. Ezek után beszéltünk Bélának az uralkodásáról is, valamint szóba került, hogy hogyan került a hatalomra Salamon király, valamint hogy hogyan osztotta meg uralkodásának első felében Salamon király a hatalmat unokatestvéreivel, Béla fiaival, Gézával és Lászlóval, majd pedig beszéltünk arról is, hogy hogyan alakult ki a konfliktus az unokatestvérek között, illetve mi lett ennek a konfliktusnak a végeredménye, ugyebár Salamon vesztesen kerül ki ebből a mondjuk úgy újabb testvérháborúból, végül is unokatestvérháború, majd Géza kerül hatalomra, akinek a rövid uralkodása után az Árpádháznak a második szent királyáról beszéltünk, és pedig Szent Lászlóról. Szent Lászlóval kapcsolatban megnéztük, hogy hogyan próbálta megoldani a Salamon kérdést, ő viszonylag hosszú hosszú ideig egy trombitorló királynak számított. Ugyanakkor megnéztük belpolitikai intézkedéseit, ugyebár a törvényeiről híres elsősorban László király. Ugyanakkor beszéltünk a külpolitikájáról, láttuk azt, hogy kezdetben egy pápapárti külpolitikát folytatott, már csak azért is, mert Salamont a német császár támogatta, aki ellentétben volt a pápával, viszont láttuk azt is, hogy uralkodásának a vége fele egy külpolitikai váltásra került sor, és pedig László király kibékül a császárral, és egyre inkább a császárság, a német császárság fele közeledik. Ezen kívül megemlítettük azt is, hogy Szent László király volt az első magyar király, aki komoly hódításokat hajtott végre, hiszen megszerezte Horvátországnak a koronáját. László király esetében ezen kívül beszéltünk a szentjavatásának a körülményeiről, a kultuszának a kialakulásáról, illetve arról a kis történeti vitáról, ami az eltemetésével kapcsolatos, ugyebár egyesek szerint Somogyváron temették el, de újabban vannak olyan elképzelések, miszerint kezdettől fogva Váradon helyezték örök nyugalomra a királyt. Majd László király esetében arról is szó esett, hogy hogyan próbálta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, és úgy néz ki, hogy unokaöccsét Álmost szerette volna utódjaként, viszont halála után a másik unokaöccse, Kálmán ezzel nem értett egyet, és kialakult egy kis konfliktus, amiről sajnos nem tudunk túlságosan sokat, és amelynek következtében végül Kálmán király került Magyarország trónjára 1096-ba.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk arról, hogy melyek voltak Kálmán király legfontosabb belpolitikai intézkedései.
Kálmán király uralkodásának legfontosabb eseményei a törvénykezéshez köthetőek. Ugyanis akárcsak elődje Szent László az ő uralkodását is élénk törvényalkotási tevékenység jellemezte. Uralkodásának 20 éves időszakából 3 kodifikált törvénykezési emlék maradt az utókorra, 2 dekrétum és az első esztergomi zsinat határozatai. De mivel a második törvénykönyv 3 különböző alkalom jogalkotási tevékenységét tartalmazza, a második zsinat cikkeit, egy rövid zsidó törvényt és egy zsinati töredéket, ezért Kálmán korából tulajdonképpen 5 törvénykezési emléket ismerünk. Az első és részben a második törvénykönyv világi jellegű, sajnos mind a kettő keltezetlen, így nem tudjuk kiadásuk pontos időpontját. Kálmán első törvénykönyve a Zemplén megyei Tarlacon tartott gyűlés döntéseit tartalmazza. A törvénykönyv 84 fejezetből állt. Ezt az információt Albericustól tudjuk, aki a törvénykönyv megfogalmazója. Albericus Serafim esztergomi érsekhez címzett ajánlása tartalmazza ezeket az adatokat. Ugyancsak ennek a segítségével tudjuk hozzávetőlegesen keltezni a dekrétumot, mivel Serafim 1104-ig volt érsek. Tehát ez a törvénykönyv Kálmán király uralkodásának első felében keletkezett, feltételezések szerint mindjárt az elején. A törvényalkotásban részt vettek mind egyházi, mind világi előkelők. A törvénykönyv megalkotását azok a változások indokolták, amelyek Szent István korától eltelt csaknem 100 esztendő alatt végbe mentek. István alatt az egész ország a barbár műveletlenségnek hódolt, és tudatlan, és kényszerből lett keresztény, a szent hit figyelmeztető ösztökéje ellen rugózott, sőt a fenyítő vessző büntető ütései ellen is visszavicsorított. Nagyon is szükséges volt, hogy szent fegyelemnek kényszere a hívőket a hitre térítse. De a legkereszténybb királyunk Kálmán, aki a galamb szelítségének kegyességével és minden erény jelességével fel van ruházva, miután látta, hogy a felserdült hit elérte tökéletes vallásosság erejét, bölcsen úgy gondolta, hogy a törvény bilincsének szorítását meg lehet lazítani. A dekrétum az állami és az egyházi élet széles körét szabályozta, és a legkülönbözőbb vétségek ellen írt elő büntetéseket. István és főleg László törvényeihez viszonyítva enyhén büntetéseket szabott ki, ami teljesen összhangban van a törvénykönyv előbb idézett bevezetőjével. Ez az enyhülés jól megragadható azzal a kérdéssel kapcsolatban, amely László király harmadik és második törvénykönyvének központi problémája volt, és pedig a tolvajlással kapcsolatban. Noha Kálmán első dekrétumában is számos cikkely foglalkozik valamely módon a lopásokkal, de számba jóval kevesebb, mint az azelőtti törvénykönyvekben, ami azt jelzi, hogy a tolvajlás már nem volt a társadalom alapvető kérdése. Míg Míg László törvényei a tolvaj, szabadok és szolgák esetében külön büntetéseket írt elő, addig Kálmánnál a büntetések egységesek. Ez annak a jele, hogy az elszegényedett szabadok lesüjedése 11. század végére lezárult. A tolvajokra kiszabott büntetések is enyhültek. Míg Lászlónál egy tyúk, illetve annak árának megfelelő érték eltulajdonítása halálbüntetést vont maga után, addig az új törvénykönyvben már csak azt kellett tolvajként elítélni, aki négylábú barmot, vagy annak árát kitevő értéket, vagy 20 dénárt élő ruhát lapott. László a tetten ért tolvaj 10 éven felüli gyerekeit szolgasságba taszította, míg Kálmán csak a 15 éven felüliekre szabta ki ezt az ítéletet. Sőt, úgy intézkedett, hogy a templomba menekülő gyanúsítottat nem kell mindjárt vétkes tolvajnak minősíteni, és ha magát vétkesnek tartotta, nem kell megvakítani vagy megcsokkintani. Ez utóbbi büntetéseket csak akkor kellett kiszabni, ha a bűnös vétkét letagadta, és a bűne rábizonyosodott. Ugyanakkor Kálmán törvénykönyvében a tolvajlással csak nem azonos súlyú volt, ha ártatlanokat illetnek tolvajlás vádjával, és az igazságtalanul vádaskodókra súlyos büntetések vártak. Kálmán első törvénykönyvében jelentős számba szerepelnek azok a cikkelyek, amelyek a kóborlásra foglalkoztak. Kóborlás kétféle minőségbe jelent meg. Egyrészt azokról szólt, akik földje az egyház tulajdonába került, és mivel nem akartak szolgasságba kerülni, ezért el kellett menniük. Ők, ha máshol nem volt földjük, akkor vissza kellett térniük. A kóborlás másik tipikusabb esete az, amikor a kóborlót urának kellett kiváltania, királyi engedély nélkül senki nem tarthatta magánál, és nem lehetett sem eladni, sem elajándékozni. Számos cikkely foglalkozott a királyi hatalom erősítésével és a királyi népekkel. Kálmán király első törvénykönyvének kettős tendenciája van e tekintetben. Egyrészt a királyi birtokok megőrzésére törekedett, hiszen annál kevésbé látszik erősnek a királyi udvar, minél kevésbé állnak rendelkezésére a szükséges dolgok. Ennek érdekében a Szent István által adományozott birtokokra széleskörű öröklést írt elő, viszont az utódai által ajándékozott ingatlanok korlátozott örökösödés után visszaszálltak a királyra. A pápapárti Kálmán hozzányúlt az egyházi vagyonhoz is, intézkedett az egyházi kézen levő felesleges, nem István által adományozott halászóhelyek visszavételéről, annak ellenére, hogy alig néhány évvel korábban László király úgy rendelkezett, hogy az egyháznak adományozott birtokok nem vonhatóak vissza. A királyi vagyont Kálmánnak védenie kellett az Ispánnal, mint királyi tisztviselővel szemben. A megyékbe beszedett adók kétharmada a királyt, egyharmada az Ispánt illette, viszont a dénárhadót Esztergomba kellett vinni, és ott előbb a király, majd az Ispán vette ki a részét. Egyébként Kálmán eredménytelen kísérletet tett a törvénykönyv kiadását megelőzően arra, hogy minden egyes szabadtól beszedje a 8 dénáros adót, vagyis arra, hogy kiterjessze a királyi adózást a nem királyi birtokok népeire is. Viszont az első törvénykönyv szerint csak a királyi birtokok népei, valamint a szabad hospeszek voltak kötelezve a dénárhadó fizetésére, vagyis csak azok, akik fölött a király magánbirtokosként gyakorolt fennhatóságot. A többi szabadtól elmaradt adóért úgy kárpatolt magát a király, hogy a meghatározott jövedelemmel rendelkező birtokosokat katona állításra kötelezte, a nagyobb jövedelműeket méghozzá páncélos lovas felszerelésére. Mivel az első törvénykönyv számos cikkelye foglalkozik a kereskedelemmel, ebből a gazdaság fejlődésére tudunk következtetni. A dekrétum a kereskedés három fajtáját különbözteti meg. Termelő saját termékét viszi a piacra, a helyi kereskedő a kereskedésből tartotta fenn magát, a távolsági kereskedőnek ez volt a meggazdagodási forrása. A kereskedelem támogatását jelezte, hogy a kereskedők szabadon vásárolhattak takarmányt, és büntette azokat, akik a megszabott ártól eltértek. Ugyanakkor szigorúan megtiltotta a magyar vagy a Magyarországon született szolgák, valamint bármilyen élő állat külföldre vitelét. Ez a szigorítás a magyar mezőgazdaság és haditechnika megnövekedett munkaerő szükségletére utal. Kálmán király első törvénykönyvének köszönhetően megismerhetjük a 11. század végi magyar bíráskodási szervezetet is. Különböző ügyekben bírósági fórumként szerepel a király, a királyi udvar, a nádor ispán, a püspök, a püspöki zsinat, a megyei ispán, a megyei bíró, a főesperes és a közönséges bíró. Végül a legalsó fórum az egyház kezében levő istenítélet volt. Az egyház kiváltságos helyzete biztosítva volt, hiszen a világi bíró nem idézhette meg egyházi személyt.
Történész úr, a királyaink voltak, második részében beszéljünk arról, hogy Kálmán király esetében mit tudunk elmondani az általa folytatott külpolitikáról.
Kálmán király uralkodását külpolitikai aktivitás jellemezte. A király a pápapárti irányzat híve volt. Erre orientálta papi mi volta, továbbá az, hogy a trónért folytatott küzdelemben a császárpárti irányvonalat követő álmossal kellett megküzdenie. Királya koronázását nagy örömmel fogadta II. Orbán pápa, aki nem titkolt reményeket táplált Magyarország állásfoglalását illetően az investitúra harcban. Kálmán első külpolitikai vonatkozású próbatétele a keresztes hadak magyarországi átvonulása volt. A pápa 1095-ben hirdette szent háborút a bibliai helyek visszafoglalása érdekében. 1096 folyamán a keresztes hadak több hullámba érkeztek Magyarország határaihoz. Nincs telen Walter francia lovagi serege kisebb bonyodalmakat okozva vonult át az országon, míg Amieni Péter francia-német hadai elfoglalták Zimonyvárát, és innen kikitörve dúlták a környéket, hogy élelemhez jussanak. Kálmán sereget gyűjtött ellenük, de végül összecsapásra nem került sor. A keresztesek a Kálmán által biztosított élelemmel kivonultak az országból. Gottlák pap hadait, akik az ország nyugati határszélén fosztogattak, Kálmán Pannonhalma közelében legyőzte és kikergette az országból. Szintén komoly fenyegetést jelentett Vilmos és Emik francia-német serege. Mivel a király nem akarta beengedni őket az országba, ezért erőszakkal törtek be, és ostrom alá vették Mosonvárát, és csak nagy nehézségek árán sikerült őket kiűzni az országból. Viszont a Gottfried által vezetett keresztes fősereg 1096 őszén incidens nélkül haladt át az országon. Kálmán király átvonulásuk előtt megbeszélést tartott a herceggel Sopronba, és végig kísérletet biztosított a keresztesek az átvonulásuk során. Kálmán aktív külpolitikát folytatott a szomszédos államok irányába. 1099-ben Szijjártó-Plokk kijevi nagyfejedelem kérésére hadat vezetett a függetlenedni akaró Peremisli és Tjerebovli fejedelmek ellen, azonban Kálmán serege a Peremisli vára alatt súlyos vereséget szenvedett a kunok által támogatott orosz seregtől. A pozsonyi évkönyv szerint Koppány püspököt a kunok ölték meg a hadjárat során, míg a magyar krónika szerint ritkán szenvedtek ekkora vereséget a magyarok. A sikertelen beavatkozás hozzájárult a kijevi Rusz széttagolásának felerősödéséhez. Ugyancsak 1099-ben Kálmán be akart avatkozni a cseh belviszályba, seregével fel is vonult a cseh-magyar határhoz, de végül harc helyett szövetséget kötött Bratislav cseh fejedelemmel. Kálmán király figyelmét uralkodása során leginkább az Adriai tenger térsége kötötte le, ahol a horvátországi magyar fennhatóság megerősítése, illetve Dalmácia meghódítása volt a magyar király fő célkitűzése. Álmos herceg távozása után a magyar uralom megrendült Horvátország fölött. A királyi címet egy horvát család sarja, Péter szerezte meg, akinek Kninben volt a központja. Legkésőbb 1097 elejére Kálmán leverte Péter uralmát, és a magyar király kijutott az Adriai tengerhez. 1097 tavaszán Kálmán király Tengerfehérvárot fogadta Roger szicíliai gróf lányát, akit feleségül is vett. Mivel Roger a pápa legkülségesebb szövetségeseinek egyike volt, ezért ez a lépés még szorosabbra fűzte Magyarország és a pápaság viszonyát. A magyar király fellépése az Adria térségében kiváltotta a bizánci birodalom védekező reflexét, amely a térség védelmét 1097-ben a bizánccal hűbéres viszonyba álló Velencére bízta. Ennek hatására Kálmán egyelőre felhagyott a térség meghódításával. Leveleiben a magyar király barátságáról biztosította a velencei dózsét, de ugyanakkor intette őt, hogy ne vegye fel Dalmácia és Horvátország hercegi címét, ami egyértelműen a magyar jogigény bejelentésével ért fel. Kálmán király aktív külpolitikája diplomáciai elszigeteltségbe sodorta Magyarországot a 12. század elején. Dalmácia kérdésében szemben állt Bizánccal és Velencével. Az Álmossal támadt ellentéte miatt 4. Henrik császár és a cseh fejedelem is a magyar király ellenfeleinek számított. Mivel 1104-ben Álmos feleségül vette a kijevi nagyfejedelem lányát, ezért az orosz uralkodó és vele a szövetséges lengyel fejedelem szintén szembe került a magyar királlyal. Ennek ellenére Kálmán 1102-ben Tengerfehérvárot horvát királlyá koronáztatta magát, és ezzel létrehozott egy magyar-horvát personáluniót. Nem sokára Dalmácia kérdésében is kedvező helyzet alakult ki. A dalmát városok fölötti felügyelet újra visszakerült a több oldalhol is szorongatott bizánci császár kezébe. Ezt használta ki a magyar király, aki bevonult Dalmáciába, és elfoglalta városokat és szigeteket. Hódításai eredményeképpen Kálmán felvette Horvátország és Dalmácia királya címét. A meghódított területek élére kormányzóként királyi tisztségviselőt nevezett ki, aki a bán tisztséget viselte. Kálmán a dalmáciai hódítását úgy ismertette el a pápával, hogy 1106-ban lemondott a főpapok kinevezésének jogáról, amivel nagy egyházpolitikai engedményt tett a pápának. Bizánc, akit a dél-itáliai normanok fenyegettek, szintén kénytelen volt elfogadni a magyar térnyelést a térségben. Sőt, a bizánci császár annak érdekében, hogy megakadályozzon egy esetleges magyar-norman szövetséget, házassági kapcsolatot kezdeményezett. Ennek kapcsán János társcsászár feleségül vette Piroskát, László király lányát. Ezzel a házassággal Magyarország feladta a bizánc ellenes politikáját. Kálmán uralmát a dalmát városok is elismerték, hiszen a magyar király jelentős privilégiumokat biztosított számukra. 1108-ban Trau polgárai számára biztosította az adómentességet, a püspök és a világi előjáró megválasztásának jogát, valamint engedélyezte, hogy a régi törvények szerint éljenek. Hasonló jogokat nyert Spalato és Zára is. Amikor 1111-ben Kálmán bevonult Zárába, esküvel fogadta, hogy Dalmácia ősi jogait tiszteletbe tartja. A dalmát városok kedvező helyzetbe kerültek a magyar uralommal, hiszen az eddig fölöttük hatalmat gyakorló Velence kereskedelmi vetélytársuk volt. 1108-ban Álmos újabb lázadása után Kálmán fegyveresen is támogatta a bizánciak harcát a normanok ellen. Ebben az irányváltásban szerepet játszott a király feleségének halála is. A megözvegyült uralkodó 1112-ben feleségül vette Vladimir Monomach Pereyaszlávi és Szuzdáli fejedelem lányát, azonban a frígy nem bizonyult tartósnak, mivel Kálmán rövidesen házasságtörésen kapta feleségét, akit hazaküldött Oroszországba, ahol megszületett Boris, aki állítólag Kálmán gyermeke volt. A magyar király élete utolsó éveiben ismét Dalmáciával kellett foglalkozzon, hiszen 1115-ben a velenceiek visszafoglalták Dalmácia egy részét. Majd a következő évben a német és bizánci támogatással készültek Dalmácia még magyar kézen levő területeinek megszerzésére.
Imre úr, milyen egyházi intézkedések köthetőek Kálmán király nevéhez?
Kálmán király uralkodása alatt jelentős egyházi jellegű törvénykezésre és szintén fontos egyház szervezési tevékenységre került sor. Már Kálmán első törvénykönyve számos egyházat érintő cikkely tartalmazott. Az egyháziaknak meg kellett tartaniuk mindazokat a birtokokat, amelyeket a Szent István adományozott, és nem engedte elvenni az egyháznak adott erdőket. A vámok és adók tizedét a püspököknek engedte. Az egyházat védte a világiaktól az a cikkely, amely előírta, hogy az egyházban az ispánok és a vitézek közül senki nem merészeljen magának hatalmat szerezni, csak a püspök. A másodszor nősült papokat házasságuk felbontására szólította fel. Előírta, hogy az egyházi rendbe tartozó személy ne öltözön világi ruhába. Kálmán azt is szorgalmazta, hogy a halottakat a templom körüli temetőbe helyezzék örök nyugalomra. Kálmán első törvénykönyvének sokat idézett részlete a boszorkányokról szólt. Ez kimondta, hogy a boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak. Ebből nem feltétlenül Kálmán király felvilágosultságára tudunk következtetni, hiszen például ugyanaz a cikkely intézkedett a varázslók megbüntetéséről. Egyébként is a cikkely a strigák létét vonta kétségbe, és nem a boszorkányokét, csak a fordítása helytelenül csapódott le a köztudatba. Az izmaeliták és a zsidók vonatkozásában Kálván törvényei a László király által mutatott irányvonalat követte. Eszerint az izmaeliták esetében a beolvasztást kellett elérni. Erre utalnak azok a cikkelyek, amelyek szerint a mohamedánok csak keresztényekhez adhatták feleségül lányaikat, kötelesek voltak disznóhúst enni, valamint templomot kellett építeniük. A zsidókkal szemben azonban továbbra is az elkülönülés politikája érvényesült. Zsidó ember csak püspöki székhelyen lakhatott, földjét kizárólag pogány emberrel művelhette. Kálmán második törvénykönyvének nyitó része a 7 cikkelyből álló zsidó törvény szintén vallási kérdésként kezelte a zsidók ügyét. A külön szabályozást az indokolta, hogy a középkori jogfelfogás szerint a zsidók a király alá tartoznak. Ezekben a törvényekben a király megtiltotta a keresztény szolgák tartását és vételét, szabályozta a zsidók és a keresztények közötti kölcsönügyletek lebonyolítását, valamint elrendelte az adásvételi szerződések írásba foglalását. Kálmán korának fontos feladata volt a papi fegyelem erősítése. Ilyen jellegű kérdésekben foglaltak állást a kálmánkori zsinatok. A Lőrinc érsek idejében Esztergomba tartott első zsinaton 72 cikkelyből álló határozatot hoztak. A törvénykezési emlék Kálmán uralkodásának második felőből származik. A cikkelyek között szerepel, hogyha a püspök házas volt, csak felesége beleegyezésével foglalhatja el székét. A püspök felesége a püspöki birtokon nem lakhatott. Az apátokat a püspök fennhatósága alá rendelte, és az apát feladatává tette a kolostor vagyonának gondozását, illetve gyakori jelenlétét a kolostorba. A törvénykönyv szerint a házas áldozó papok megtarthatták feleségüket, de a nőtlen papok már nem vehettek feleséget maguknak. Letették azt az egyházi szemét, aki másodszor nősült, ők feleségük beleegyezése esetén visszafogadhatóak voltak az egyházi rendben. A dekrétum fellépett a részegeskedő, ágyastartó tolvajpapok ellen is. Ezen kívül kimondta, hogy az egyházi személyekre az egyházi törvények érvényesek, tehát az egyházi személyek világi bíróhoz nem fordulhattak, és megtiltotta az egyházi személyek tanúskodását. A törvénykönyv elítélte a templomok vásárlását vagy eladását, az ünnepek árusítását, a keresztelés vagy a temetés pénzért történő elvégzését, valamint megtiltotta, hogy az egyházi személy kocsmáros vagy pénzkölcsönző legyen. Kimondta, hogy a szolga csak akkor lehetett pap, ha ura előbb felszabadítja. A törvénykönyv fellépett a pogány szokások őrzői, az egyházi ünnepek megvetői ellen, és a kiközösítettektől megvonta az egyházi temetést. A második zsinat 16 cikkelyéből álló határozatai előírták, hogy az egyházban naponta imádkozzanak a királyért és az országért, valamint kiközösítéssel sújtotta azokat, akik a király személye ellen összeesküdtek. Törvénykönyv leszögezte a házasság felbonthatatlanságát, és rendelkezett a házasságkötés módjáról. Továbbá megfosztotta tisztüktől a másodszor nősült papokat. Azt a falut, amely rendelkezett templommal, de eltávolodott tőle, visszatérésre kényszerítette. Kálmán király egyházi jellegű intézkedései nem szorítkoznak csak az egyházat érintő törvénykezés elfogadására. A király egy nagyon érdekes egyházpolitikát folytatott, amelynek az volt a célja, hogy minél nagyobb mértékben megőrizze a magyar egyház függetlenségét a pápával szemben, miközben ő maga a pápa szövetségese. Ezt a törekvést tükrözi a Hartwig-féle Szent István legenda elkészítése a király utasítására. Ebben a szerző kihangsúlyozza, hogy II. Szilveszter pápa csak az angyal által közvetített isteni akarat hatására küldött koronát István királynak, ezzel csökkentve a pápa érdemét a koronaküldésben. Ezen kívül a győri püspök gondosan kiemeli, hogy a Szent Király halála előtt a királyságot Szűz Mária védelmére és oltalmára bízta. Ez egyértelmű elutasítása volt annak a 7. Gergely által megfogalmazott gondolatnak, hogy első István az országot Szent Péternek ajánlotta fel. Ezzel visszautasította a gregoriánus reformpápák azon igényét, hogy a főpapok kinevezésének jogát maguknak tartják fenn. Ezzel szemben vannak forrásaink arról, hogy Kálmán az egyházi kérdésekben ténylegesen gyakorolta a királyi felségjogait. A főpapokat ő nevezte ki, helyezte át, és tőlük engedelmességet követelt. Erre utal II. Paschalis pápa 1105-ben kelt levele, amelyet a kalocsai érsekhez intézett. Ebben az egyház fő méltatlankodott amiatt, hogy a kalocsai fő főpap a király tanácsára nem hajlandó eskü formájába engedelmességet fogadni Rómának. Emellett Pascalis felháborodottan kifogásolta azt a magyar gyakorlatot, miszerint a püspök áthelyezése pusztán a király parancsára történik. Kálmán tehát saját hatalma erősítése érdekében a királyság belső egyházi ügyeitől igyekezett távol tartani a pápát. Az álmos hercege zajló konfliktus azonban keresztül húzta Kálmán király terveit. A herceg német kapcsolatainak ellensúlyozására a király kénytelen volt szorosabbra fűzni kapcsolatait a pápával. Így 1106-ban kénytelen lemondani az investitúra jogáról, de cserébe a pápa elismeri a magyar uralom kiterjesztését Dalmáciára. Megfelelő forrásadat hiányában nem tudjuk, hogy 1111 táján, amikor Kálmán létrehozta az ország 12. püspökségét Nyíltrán, kikérte a pápa jóváhagyását.
Milyen dinasztikus családi kapcsolatokat létesített élete során?
Könyves Kálmán élete során kétszer házasodott. Első házasságára 1097-be került sor. Felesége a Hotvilli házból származó Felicia sziciliai norman hercegnő, első Roger sziciliai gróf leánya volt. Házasságukból 4 gyerek született, Zsófia hercegnő, István, László és egy ismeretlen lány. Felicia 1102 körül bekövetkezett halálát követően 10 évvel később Kálmán elvette a Rulik házból származó Eufémia kievi fejedelmi hercegnőt, második Vladimir kievi nagyfejedelem lányát. Az Eufémiától született Boris nevű gyereket kitagadta, mivel fényderült a királyné házasságtörésére, viszont későbbiekben Boris még szerepet játszik a magyar történelemben.
Történész úr, utolsó kérdésünk, hogy mi volt Kálmán király uralkodásának legnagyobb kihívása, és hogyan próbálta ezt megoldani?
Egyértelmű, hogy Kálmán számára a legnagyobb kihívást testvére Álmos jelentette. A király és a herceg, valamint híveik ellentéte végighúzódott Kálmán uralkodásának egész időszakán. Álmos 1096-ban nyert el a hercegséget, de már 2 évvel később nyíltan a főhatalomra tört. Valószínűleg az előkelők egy része szívesen vette volna, a király és a herceg ellentéte fegyveres összecsapásba torkolódik. Ők Álmost azzal ingerelték, hogy a király az elfogatásán mesterkedik, míg Kálmánt azzal, hogy a testvére az életére tör. Mindketten sereget gyűjtöttek, és egymás ellen vonultak. Álmos valószínűleg a bihari dukátusból indulhatott, míg Kálmán az ország nyugati részéből. A két sereg a Tiszánál Várkony közelébe találkozott, csak a folyó választotta el őket. Itt azonban az előkelők mások csoportjának hangja erősödött meg, akik elutasították a fegyveres összecsapást. Így a csata elmaradt, és látszólag a két fivér kibékült. Ezután néhány évig béke volt az országban. Viszont 1105-ben Kálmán felvette Horvátország és Dalmácia királya címét, majd királya koronáztatta a 4 éves fiát Istvánt. Ez kiváltotta Álmos ellenkezését, aki 1105-1106 fordulóján 4. Henrik császár segítségét kérte. Az időpontot azonban rosszul választotta meg, a császár pont a fia lázadásával volt elfoglalva, így nem tudott segítséget nyújtani. Álmost a kudarc nem bizonytalanította el, még ugyanabban az évben sógorától, a lengyel Boleszlávtól kért segítséget. A lengyel fejedelem be is tört az országba, és elfoglalta Újvárt. Kálmán azonban úgy hárította el a fenyegető veszélyt, hogy békét kötött és szövetségre lépett a lengyel uralkodóval. Álmos terve tehát most is kudarcot vallott, kénytelen volt meghódolni Kálmánnak, sőt még bűnösnek is vallotta magát. Megtérésének jeléül 1107-ben jeruzsálemi Zarándok útra vállalkozott. Kálmán Álmos távol lépét használta fel arra, hogy öcsét megfossza a dukátustól, így megszűnt az ország megosztása. A dukátus eddig már teljesítette egyik feladatát, nagy előrelépések történtek ezeken a területeken az állami és az egyházi viszonyok kiépítésében. Ugyanakkor ekkor bukkan fel az okleveles forrásokban az első erdélyi vajda Merkúrió személyében. A dukátus létezése teret adott a széttagolódás híveinek, ezért Kálmán tudatosan szüntette meg az ország integritását fenyegető intézményt. A dukátus megszüntetésével Álmos elvesztette a hercegség területén található királyi birtokok fölötti fennhatóságát. A Jeruzsálembe visszatérő Álmos nem fogadta belátással hatalma nagyfogú korlátozását. 1107-1108 fordulója táján a dömösi kúriába merény kísérletet kísérelt meg a király ellen. Viszont terve lelepleződött. Kálmán újra megbocsájtott öccsének, de azért a következőkben óvatos volt vele szembe. Nem kellett sokáig várnia, hiszen Álmos újra a német udvarba futott, hogy onnan szerezzen segítséget. 5. Henrik császár ezúttal megadja a kért támogatást, és megtámadja Magyarországot. A támadás azonban kudarcba fulladt, Pozsony várát hiába ostromolta a német hat. Tehát Álmos tervei ezúttal sem váltak be. De Álmos ezután sem állt el azon szándékától, hogy megszerezze a trónt. 1115-ben újra szervezkedni kezdett, de az összeesküvés Kálmán tudomására jutott. A király kegyetlen bosszút állt a lázadókon, Álmos és kisgyerek fiát, Bélát megvakítatta. Hasonló sorsra jutottak az összeesküvés támogató előkelők is. Ezzel a lépéssel Kálmán látszólag biztosította fia számára a koronát.
Történész úr, ahogy az szokott lenni, a királyaink voltak utolsó perceiben, a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai bűsorunkban Könyves Kálmán királyunk uralkodásának néhány fontosabb eseményét követtük figyelemmel, beszéltünk belpolitikájáról, törvénykezéséről, és a legfontosabb következtetés, amit levonhatunk ezzel kapcsolatban, hogy enyhítette Szent Lászlónak a törvényeit, és sokkal humánusabb ítéleteket vezetett be például a tolvajlással kapcsolatban. Ugyanakkor beszéltünk Kálmán király egyházpolitikájáról is, láttuk azt, hogy uralkodás alatt nem csak világi jellegű törvények születtek, hanem számos olyan törvény, ami az egyház helyzetét szabályozta. Ezen kívül láttuk azt, hogy Kálmán király annak ellenére, hogy pápapárti uralkodó volt, mindent megpróbált annak érdekében, hogy a magyar egyházat megtartsa saját ellenőrzése alatt, és kiszorítsa a pápa befolyását a magyar egyház életéből. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az ő uralkodása alatt jön létre Magyarországon a 12. egyházmegye, 12. püspökség Nyitra központtal. Ezen kívül beszéltünk Kálmán király külpolitikájáról is. Láttuk azt, hogy egy rendkívül aktív külpolitikát folytatott. Egyébként a források egy elég jó hadvezérnek, bátor embernek mutatják be őt, és láttuk azt, hogy a fő törekvése az volt, hogy a magyar uralmat biztosítsa Horvátországba, illetve hogy meghódítsa Dalmáciát. Ezen kívül szóba került uralkodásának legnagyobb kihívása, és pedig Álmos herceggel való kapcsolata, ami végül is egy véres leszámoláshoz vezetett, hiszen Álmos herceget és 6 éves fiát megvakítatta annak érdekében, hogy saját fiának, Istvánnak a trón utódlását biztosítani tudja. A következő műsorunkban még Kálmán király uralkodásának egy-két jellemzőjét fogjuk megbeszélni, például lássuk azt, hogy megérdemli egyáltalán ezt a könyves melléknevet, valamint beszélnénk arról az épített örökségről is, amelyet hátrahagyott Kálmán király, illetve neki kezdünk a következő Árpádházi király, és pedig II. István uralkodásának.
Imre úr, köszönjük, hogy most is velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a figyelmüket, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök én is, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybódó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálása kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.